Én Somogyi Tímea vagyok, a mai műsor szerkesztője, műsorvezetője. Előző adásunkban is vendégünk volt Adler Katalin, az Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. Prevenciós koordinátora. Az előző adásban beszélgettünk az időseket érintő újabb lehetőségekről, illetve a Police Café nevű programsorozatról. Mai műsorunkban pedig tovább folytatjuk, mégpedig a gyermekeket, különösen az óvodáskorúakat, iskoláskorúakat érintő újabb lehetőségekről beszélgetünk, illetve a pedagógusokat sem hagyjuk ki, ők is fókuszba kerülnek. Hogyan segíti a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. A pedagógusok munkáját?
Mindenképpen megemlíteném a zuglói pedagógus műhelyünket, amelynek a helyszíne bár korábban a Zuglói Civilházban volt, most már az idei tanévtől a Zuglói Ifjúsági Centrumba tettük át a székhelyünket, vagy hát az események helyszínét. Ugye a Kassai téren található az Ifjúsági Centrum a könyvtár mellett, és havonta rendezünk műhelyfoglalkozásokat, mindig szerdán, de az, hogy melyik szerdán, azt nem tudom előre megmondani. Az idősávot tudom, a 3:30-tól 4:45-ig tartjuk ezeket a interaktív műhelymunkákat, különféle előadók meghívásával. Teljesen nyitott a műhely, ingyenes, aki szeretne új, innovatív pedagógiai módszerekről, szemléletekről, programokról tanulni, hallani, elmondani a véleményét, vagy akár saját tapasztalatait, de az elakadásokra is kíváncsi vagyunk, tehát problémákat is lehet hozni, őket szívesen várjuk. Akár a ZKNP Facebook oldalán lehet érdeklődni, tehát Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft-t kell beírni a Facebookra, és ott kiadja a mindig az aktualitások között megtalálható a meghívó, vagy a Zuglói Ifjúsági Centrumban is érdeklődhet erről, vagy esetleg e-mailt írhatnak nekem is az érdeklődők adler@zknp.hu címre, és akkor én megmondom, hogy mikor lesz és milyen témában a következő alkalom.
Mégis mi volt az apropója, ami életre hívta ezt a klubot?
Igen, ez nagyon jó ez a klub kifejezés, köszönöm, erre szántuk. Tehát nem egy nagyon protokolláris előadás sorozatra, ahol bejön az előadó, elmondja, kimegy, és mindenki bőszel jegyzetel. Eleve mindig körbeülünk, mindig biztosítunk helyet, vagyis időt a program közben is, vagy végén a kérdésekre. Azt hozta létre, hogy nagyon-nagyon sok olyan módszer van, ami esetleg már működik máshol, olyan ötletek, hogy lehet nálunk természetesen fókuszban vannak az iskolai bántalmazás, az iskolai agresszió megelőzését, kezelését szolgáló programok, hiszen mi egy közbiztonsági cég vagyunk, és szeretnénk, hogyha az iskolák is biztonságos, békés terek lennének, ahol nyugodtan lehet tanulni. De itt az óvodákra is gondolok most már. Egyre több visszajelzést kaptunk pont a műhelyen is az óvónőktől, hogy az óvodákban is nagyon sok az agresszió, nagyon sok a bántalmazás, és az új módszereket, lehetőségeket szerettük volna az zuglói pedagógusoknak megmutatni ezen a műhely sorozaton.
Lehet tanév közben is csatlakozni, vagy fix létszámban?
Abszolút lehet. Tehát vannak nagyon sokan, akik visszajárnak hozzánk, de mindig változó a meghívottak. Vagyis hát a meghívottak mindig ugyanazok. Ha egyszer valaki eljön és megadja az e-mail címét, akkor mi minden alkalomra küldünk meghívót. És akinek van ideje, kedve csatlakozhat.
Akkor ez tulajdonképpen műhely munka is.
Igen, egy ilyen nyitott, kapcsolatépítő foglalkozássorozat tulajdonképpen. de nem egy állandó tagsággal.
És akkor, ahogy említetted, a pedagógusoknak is a kíváncsiságára, illetve a problémájukra fókuszáltok, tehát ők alakítják itt a klubnak a úgymond havi rendjét,
Igen, hogyha megjelennek olyan kérések, konkrét
említetted, Kata, hogy partnerek a pedagógusok, tehát hogy az ő nehézségeikkel, problémájukkal is, problémafelvetésükkel is igyekeztek foglalkozni, tehát hogy ők alakítják így a havi klub témákat.
Igen, igyekszünk figyelembe venni az ő elakadásaikat, arra reflektálni és hozni olyan előadót. Nyilván attól is függ, hogy ráérnek-e, találunk-e olyat, de ha konkrétumokkal, vagy akár ismerősökkel, meglévő kapcsolatokkal szolgálnak nekünk, mi felkeressük őket és meghívjuk a műhelyünkbe. Tehát igen, szeretnénk a hétköznapi valóságra reagálni mindig az aktuális műhely foglalkozással. Nagyon azt látjuk, hogy valóban az iskolai agresszió bántalmazás, az egy, és most már, mint említettem, az óvoda is, egy olyan égetően fontos probléma, amiben tényleg segítségre várnak a pedagógusok, és ezt elég sokféle megvilágításba helyeztük az erre adható válaszokat. Itt a gyógypedagógiai megközelítéstől pszichológusig hívtunk konkrét program, mint például a Presley Ridge alapítványt, akik egy komplex, konkrét megoldási tervel szolgálnak az iskolák felé, attól kezdve a konfliktuskezelési lehetőségek bemutatásán át, olyan akár tantárgyi, módszertani megközelítésekig, amik mind azt szolgálhatják, hogy a gyerekek tudjanak figyelni órán, hogy egymással együttműködőek legyenek, hogy kooperálni tudjanak egymással is, és a pedagógussal is. Ennek nagyon-nagyon sok aspektusa van, és nagyon sok lehetőség van ma már, ami segítheti a pedagógusok munkáját, és nem biztos, hogy őnekik van erre idejük, energiájuk, hogy mindennek utána nézzenek, ezért gondoltunk erre a műhelyre, hogy mi helyettük ezt megtesszük.
Hogyan segíti az EKMP a gyermekeknek az életét? Milyen plusz tevékenységgel rendelkeztek, illetve segítitek őket?
Az iskolák felé több szolgáltatásunk is létezik. Egyrészt a Tiéd a Döntés programunkkal, ami egy klasszikusabb prevenciós foglalkozás sorozat tulajdonképpen. Többféle lehetőséget kínálunk az iskoláknak, és külső előadók bevonásával drogprevenció, internetbiztonság, biztonságos szórakozás és egyéb az iskolásokat érintő kérdésekben osztályfoglalkozásokat tartunk nekik. Az iskola jelez, hogy nekik mire van szükségük, mi náluk a legnagyobb probléma, és akkor az előadóink arra készülnek, és kisfilmekkel, társasjátékkal, interaktív foglalkozással készülnek, mennek be az osztályba, és hát amennyi időt rendelkezésünkre bocsájtanak, általában azt kérjük, hogy 2x45 percet szálljanak egy-egy ilyen prevenciós órára. Ez az egyik. A másik terület az a konfliktuskezelés, tehát konkrét esetekben már az iskola számára nagyon nehezen kezelhető konfliktusok esetében szoktak engem hívni. Én az úgynevezett restoratív konfliktuskezelési módszerrel szoktam leültetni a gyerekeket. Ez a restoratív, ez azt jelenti, hogy helyreállító, vagyis a kapcsolatot próbáljuk helyreállítani, illetve a károkat. Ennek az a feltétele, hogy önkéntes alapú. Tehát, hogyha abban résztvevők ezt szeretnék, és ebben részt akarnak venni, akkor eredményes, hogyha már van egy bizonyos belátás arra fele, hogy ők szeretnék rendezni a kapcsolatot, hogy ők igen, történt bizonyos rossz dolog, van egy minimális felelősségvállalás is a sérelmet okozók részéről, hogy igen, én ott voltam, valamit tettem, ami nem volt helyes. Tehát, hogyha ezek a feltételek adottak, az önkéntesség és a minimális felelősségvállalás, akkor le tudunk ülni, és megpróbáljuk rendezni a kapcsolatukat. Tehát én ezt végig szoktam vinni, ezt a folyamatot, de az az ideális, hogyha mondjuk az iskolapszichológus, vagy egy nyitott pedagógus végig csinálja ezt velem, és mondjuk a következő alkalommal is még talán közösen, de egyre jobban átadva neki a módszert, egy idő után már egyedül tudja rendezni az iskolai konfliktusokat ezzel a technikával.
Kata, kérlek, mondj egy konkrét példát, azt, hogy biztos jobban megértik a hallgatóink is, hogy merjenek segítséget kérni.
Igen. Az egyik iskolában történt egy elég súlyos incidens a torna szertárban. Egy kislányt hát molesztáltak a fiú osztálytársai, és aztán nyitottak voltak arra, hogy ezt nem a hagyományos eszközökkel, a büntető eszközökkel rendezzék, aminek higgyék el nekem, hogy nem sok értelme van. Tehát beírni egy igazgatói figyelmeztetőt, vagy egy szaktanárit, az egy sokkal egyszerűbb, és egyáltalán nem hatékony módszer. Egy ilyen konfliktus kezelés, ez egy hosszú ideig tartó folyamat, amikor ezeknek a gyerekeknek el kell mondaniuk, hogy mi történt, el kell mondaniuk, hogy mi volt abban az ő szerepük, mit csinálnának másképp, hogy lehetne helyrehozni ezt az egészet, és megpróbálni megbeszélni velük, hogy ezt valóban helyrehozzák, jóvá tegyék az áldozat kérésének megfelelően. Én igazából nem mondom meg a megoldást soha, hanem kérdéseket teszek fel. Ez egy kérdezéstechnika, és az érintettek azok, akik a megoldást megtalálják az én segítségemmel. És ez lesz az ő igazi saját megoldásuk, amit nagy valószínűséggel be is fognak tartani, és megvalósítják. És egy előkészítő beszélgetés után, amit mindig egyenként a résztvevőkkel elvégzek, leülünk egy körbe, és felteszem azokat a kérdéseket, amivel előre visszük ezt a beszélgetést a megoldás felé, és gyönyörű mondatok hangzanak el a gyerekek szájából. Legtöbbször nem kérnek az áldozatok semmi más, csak hogy kérjenek tőlük bocsánatot. És legtöbbször, mire én odaérek, hogy leülök velük ebben a nagy körben, ahol ott van az osztályfőnök, az igazgató, a gyermekvédelmi és az iskolapszichológus általában, addigra a gyerekek már annyira megérezték, megértették, hogy itt miről van szó, hogy nem akarják őket megbüntetni, hogy nem az a cél, hogy itt most stigmatizáljunk, hogy már a megbocsátás elindult, hogy már nagyon sokszor bocsánatot kérnek amúgy is egymástól, és egyfajta belátás és felelősségvállalás megtörténik, mire ténylegesen leülünk. Egy fantasztikus módszernek tartom ezt a resztoratív konfliktus kezelést.
És akkor, ahogy említetted, itt is sikerült,
igen,
úgy megbocsájtani.
Igen, igen. A fiú szájából elhangzott egy olyan mondat, amitől én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon erős mondat, amikor megkérdeztem, hogy amikor te azt tetted, amit tettél, hogy mit éreztél, mit gondoltál közben. És azt mondta, hogy azt hiszem, be kell, hogy valljam, azt hiszem, meg akartam őt alázni. És ezt ott nagy körben mindenki előtt. Azt gondolom, hogy ez tudom, hogy ez egy úgy is felfoghatnánk, hogy na tessék, micsoda egy gonosztevő, de hogy valaki vállalja a felelősséget, és elismeri, hogy ő itt mit akar tenni, és nem hárít, ez a változásnak az első nagyon fontos lépése. És hogy a fiú és a lány között nem történt azóta sem újabb incidens. Tehát ott történt egy belátás, egy megértés, egy bocsánatkérés, egy jóvátétel ezen a módon, és azt gondolom, hogy sokkal több ilyenre van szükség. Az egyéni előkészítő beszélgetések után, amikor az összes érintettel megbeszélem azt, hogy mi történt, kire milyen hatással volt, ezek a csomópontok, azért mondom el, sok kérdést lehet föltenni, de ezt mindenképp meg kell tudnunk, hogy mi történt, kire milyen hatással volt, és hogy hogy lehetne ezt jóvá tenni, hogy lehetne elkerülni, hogy a jövőben hasonló dolog előforduljon. Az egész módszer a jövőre irányuló, tehát nem ragadunk bele a múltba, hogy ki mit követett el, hanem azt, hogy hogy lehetne elérni azt, hogy máskor ilyen ne forduljon elő. És a gyerekek megérzik ennek az egész módszernek, a kérdéseknek a semlegességét, az, hogy itt senkit nem hibáztatunk, és nem akarunk bűnbakot képezni, és ezért aztán meg is nyílnak. Ott úgy is, hogy persze fontos az előkészítő beszélgetés, ez is hozzásegíti őket, de maga az egésznek a hangvétele és maguk a kérdések, hogy akár a saját igazgatójuk, osztályfőnökük előtt ilyen nagyon komoly felelősségvállalásukat tegyenek.
Akkor ha arra kérnélek, hogy röviden foglald össze, hogy milyennek a lényege, meg erőssége, akkor mit mondanál?
Igen, igazából maga a resztoratív konfliktus kezelés egyébként ez egy indián módszer. Onnan ered, ők ugye a közösségükben azt tartották, hogy ami ott köztük történik, nem csak a közvetlen érintettekre tartozik, hanem az egész közösségre. És hogyha valami nagyon, hangsúlyos dolog történt, jó vagy rossz értelemben, akkor körbeültek a törzs tagjai, és mindenki elmondhatta azt, hogy ő hogy van ebben az egész történetben, és milyen megoldásokat gondol, és hogy hatott rá mindaz, ami történt. És ezt vették át aztán először Ausztráliában, aztán az Egyesült Államokban is, Új-Zélandon nagyon komoly múltja van ennek a módszernek, és most már egyre többet a világon alkalmazzák ezt, és ugye abból indul ki, vagy hát ugye az iskola is egy közösség, az osztály is egy közösség, és azért vonunk be sok mindenkit, az érintetteket, hogy egyrészt lássák azt, hogy minél többen, hogy lehet megbeszélni nagyon-nagyon nehéz eseményeket is, kulturáltan, békességgel, egymásra figyelve. Másrészt pedig azt is lássák a közvetlen érintettek, hogy mennyi mindenkire hatással van az, ami ott történik. Ami esetleg azt hiszik, hogy csak velük történik, kettőjükkel, hármójukkal, de nem. Annak kihatása van az egész osztályra, az osztályfőnökre, az igazgatóra, a szülőkre, és hogy felelősséggel tartoznak a közösség tagjaiért.
Már nagyon sok konkrétumról szó esett itt a konfliktus kezelés kapcsán, de még biztos vannak olyan területek, amelyeken segítitek a pedagógusok munkáját.
Igen, ehhez kapcsolódóan ugye a konfliktus, resztoratív konfliktus kezelési módszernek azért vannak olyan alapfogásai, ami elsajátítható a pedagógusok számára is egy félnapos képzéssel, és ezt az EKMP a tantestületek rendelkezésére bocsátja ezt a képzést teljesen ingyenesen, időpontot kell velem egyeztetni, és ott ezen a 3-4 órás képzésen egyrészt nagyon egyszerű konfliktusok rendezésének a technikáit lehet elsajátítani, másrészt pedig olyan megelőző resztoratív technikákat, amivel egy jó légkört, egy olyan kommunikációt lehet elsajátítani az osztályközösségekben, amitől csökken a konfliktusok kialakulásának az esélye.
Mondanál erre konkrét példát, vagy mivel tudják segíteni?
Igen. Az úgynevezett beszélgetőkörök, ami tulajdonképpen ez a körmódszer, ami előbb említettem, ugye az indiánoktól is származik ennek az alapvetése. Ennek van néhány olyan technikája, amit érdemes kihangsúlyozni, de nagyon sok helyen csinálják, akár anélkül is, hogy tisztában lennének vele, hogy most ők ezt csinálják. Lehet, hogy ebbe egy kicsit tudatosabbá válhatnak a pedagógusok. Tehát itt a kapcsolatépítő körök, a reggeli beszélgető körök, tehát megérkezési, akkor a zárókörök, mondjuk akár hétvégén, vagy tanév végén, hogy lehet úgy elbúcsúzni egymástól, hogy, hogy nagyon sok pozitív élmény maradjon bennük, és le tudjunk zárni bizonyos időszakokat a gyerekekkel közösen, de szabályalkotásra is lehet használni a körbeszélgetéseket, vagy lehet a tanulás segítését szolgáló körbeszélgetéseket folytatni. Ennek mind megvan a kérdezés technikája, és én ezt szívesen átadom az érdeklődőknek.
Mi a békés iskola programnak a lényege?
Igen, az elmúlt adásban említettem, hogy ez egy amerikai eredetű program, Stuart Femlo és Frank Sacco pszichológus, illetve pszichiáter szerző párosnak 40 évi kutató és terepmunkája nyomán született ez a program. És Magyarországra Horgász Csaba hozta be, akinek a könyve, tehát lefordította a Femloék alapművét. Az a címe a könyvének, talán nem reklám, hogyha elmondom, mert ez egy tényleg nagyon hasznos olvasmány az iskoláknak, hogy miért nem működnek az iskolai bántalmazás ellenes programok. Ez a címe a könyvnek, Frank Sacco és Stuart Femlo a szerzői, és Horgász Csaba, aki egyébként nekünk is a tulajdonképpen a szupervízorunk, akihez fordulunk, hogyha elakadunk, egy szupervíziós műhely foglalkozás keretében, ami szintén Zuglóban van, és az EKMP-ben van, havi rendszerességgel, ez egy nyitott műhely. Szóval mi így közösen próbáljuk ezt az amerikai programot a magyar viszonyokhoz adaptálni. A program lényege az, hogy az iskolai bántalmazást, ezt nem az áldozat és a bántalmazó közötti konfliktusnak tekinti, vagy ellentétnek, hanem egy közösségi szintű problémának. Ez nagyon hasonlít ugye a restauratívra, amit előbb említettem, hogy itt is, ami ott történik a közösségben, az mindenkire tartozik. De ehhez egy nagyon pici ilyen szakmázást engedjenek meg nekem, hogy elmondjam, hogy mi az, hogy bántalmazás egyáltalán. Itt nagyon sok tévhit van. Egyáltalán a magyar elnevezés ennek, hogy bizonytalan. A bullying az angol megfelelő, ott az egyértelmű. Magyarul ezt bántalmazásnak is fordítják, zaklatásnak is. Bármelyiket lehet mi bántalmazásnak, tehát a bántalmazás kifejezést használjuk. És ez más, mint az agresszió. Ezt össze szokták keverni. Az iskolai bullying vagy bántalmazásnak az a lényege, hogy ott az egy rendszeres folyamat. Valaki az erőfölényével visszaél, ez az erőfölény adódhat abból is, hogy okosabb, erősebb, több barátja van, népszerűbb, a szülei jobb pozícióban vannak, szebb mondjuk. Tehát rengeteg dologból, de ezzel az erőfölénnyel ő rendszeresen visszaél, és szándékosan megaláz másokat. Talán így lehetne ezt nagyon leegyszerűsíteni. A célja pedig a bántalmazónak az, hogy hatalmat szerezzen a közösségben, és ezt a hatalmat meg is tartsa. Innentől kezdve, ugye a hatalom, az nagyon nehéz úgy megszereznünk hatalmat, hogy erről senki nem tud. Tehát neki nagyon fontos, hogy a hatalmáról mindenki értesüljön. Ezért az iskolai bántalmazások, azok nem titokban négy szem közt, hat szem közt zajlanak, hanem, és ezt kutatások igazolják, 85-90%-ban kortársak előtt zajlik. Tehát nagyon sokan tudnak arról, hogy ki bántalmaz kicsodát. Ugye van egy hierarchia egy osztályközösségben, vagy egy iskolai közösségben, a piramis csúcsán vannak a legjobb, tehát a legtöbb erőforrással rendelkezők, akik ezzel vissza is élnek, ugye ők a bántalmazók, és a piramis alján vannak az áldozatok. És azért nem sikeresek azok a megoldások, amikor eltávolítják a bántalmazót, és az áldozatot mondjuk akár magától elmegy szegény, mert sokszor elmenekülnek, de hogy csak velük foglalkoznak, mert az eltávolított bántalmazó helyére új kerül a piramis csúcsán, és az alján is, hogyha esetleg elmenekül az áldozat, akkor ott lesz az újabb, legsérülékenyebb tagja a közösségnek, aki ellen irányul. Tehát a normákat kell megváltoztatni, azt mondják Twemlowék, hogy egy közösségben mi a sík, vagy mi az, ami menő, azt kell, és ezt a felnőttek döntik el, és határozzák meg, és befolyásolhatják. Tehát ha egy közösségben az a menő, hogy valaki megaláz állandóan másokat, és senki nem lép közbe, vagy legtöbbször azért, mert mások, mert félnek, vagy akár még biztatják is a bántalmazót, és drukkolnak, mert milyen jó buli, és milyen vicces, amikor másokat kiröhöghetünk közösen, akkor ott a bántalmazás nem fog megszűnni, akármennyi szereplőjét lecseréljük ennek a jelenségnek. A Békés Iskolák program ezért nem is elsősorban a bántalmazóra és az áldozatra fókuszál, hanem a többiekre, az úgynevezett szemlélőkre. Azt gondoljuk, hogy a szemlélőknek a mentalitását kell megváltoztatni. A szemlélők ne legyenek, ne fordítsák el a fejüket, ne menjenek odébb, vagy természetesen ne biztassák a bántalmazást, vagy igen, segítsék elő a bántalmazást, hanem váljanak aktív védelmezővé, lépjenek közbe összefogással. És hogyha erre kapnak útmutatást a felnőttektől, akkor ezt meg fogják tenni.
Hogyan működik ez konkrétan az intézményekben?
Igen, a Békés Iskolák programot az EKMP, nyilván én egy személyben nem tudok nagyon sok iskolában jelen lenni, illetve azok a külső támogató szakembereink sem, akik a program megvalósításán dolgoznak, hanem elsősorban mi az iskolákat szólítjuk meg, és az ő aktivitásukra számítunk. Az az iskola, amelyik érdeklődik a program iránt, oda elmegyünk, és a teljes tantestületnek elmondjuk a program lényegét. Milyen? Magát a bántalmazás jelenségét bemutatjuk, hogy mi az, hogy mi a hatékony megoldás, és hogy milyen elemei vannak a mi programunknak. Utána ők eldöntik, hogy ebbe bele akarnak vágni, vagy nem. Ugyanis a megvalósítók maga a tantestület elsősorban, aztán remélhetőleg egyre több szülő is, gyerekek is, tehát az iskolai közösség, amelyik a programot megvalósítja önkéntesen és alulról szerveződően. Ez mind nagyon fontos. Hogyha egy iskolában mondjuk a tantestület 20-30%-a úgy dönt, hogy ők szívesen belevágnának és megvalósítanák ezt a programot, ők megalakítják az úgynevezett békítő tímet. Ez első körben a pedagógusokat kell tudatosítanunk, és ők indítják el a programot, de külső szakemberek is nyugodtan bekapcsolódhatnak a családsegítőből, vagy a pedagógiai szakszolgálattól, bárki, aki érdeklődik. És ezek a békítő tímek fontos, hogy rendszeresen találkozzanak, képződjenek, tudatosodjanak, hogy az ő tudásuk, itt a könyv által, amit előbb említettem, a mi képzéseink által, és ezeket a tudás anyagokat aztán átadják a kollégáiknak, a gyerekeknek, a szülőknek, tehát ők a megvalósítás motorjai. Rendszeresen találkoznak, és első körben felmérik az iskola állapotát, légkörét. Ehhez tudunk adni kérdőív mintákat, amit persze kell az iskola adottságaihoz is egy kicsit megváltoztatni, és felmérik a bántalmazás mértékét, jellegét a gyerekek között, a szülők között és a tantestület tagjait is megkérdezik. A tantestületben nem csak kérdőíveket, hanem interjúkat is készítenek. De ezt mind a békítő tím hajtja végre, és persze én is segítek, vagy a külső szakemberek segítenek, de alapvetően azért hangsúlyozom, hogy ez az ő programjuk, ezt nekik kell megvalósítani. És amikor látják már, hogy mi a probléma az iskolában elsősorban, arra reflektálva kezdünk el különféle programelemeket megvalósítani. A Békés Iskolák program nem egy konkrét program, amit univerzálisan mindenhol pontosan ugyanolyan sorrendben, ugyanazt a metódust végrehajtva valósítanak meg, hanem vannak úgy hívjuk mi, hogy moduljaink, amiből választhat az iskola, és azt kell az adott iskolának a jellegzetességeihez szabni. Gondolok én itt arra, hogy például kampánymodul. Lehet kampányokat elindítani az iskolában, hogy a gyerekek felismerjék, hogy mi a bántalmazás, hiszen mi sem tudjuk, felnőttek, én se így születtem, és én is a program, meg a könyv, meg a szakirodalom ismerete után sajátítottam el ezt a tudást. Tehát először ahhoz, hogy fellépjünk a bántalmazás ellen, fel kell, hogy ismerjük. Így a gyerekeknek meg kell ezt tanítani, illetve a többi kollégának, ezt lehet órai foglalkozásokkal, amire mi adunk képzést, illetve az előbb említett kampányokkal. Ebben nagyon kreatívak a pedagógusok, szuper, a plakátkampánytól elkezdve, az egy másik, tehát volt olyan iskola, ahol a nagyobb gyerekeket kiképezték ennek a tudásnak a megszerzésére, és ők a kicsiket tanították már. Tehát egy kortárs segítéssel vitték be az iskolába ezt az újfajta tudást. De itt az iskolának a kreativitására, meg a közös teamnek a közös gondolkodására számítunk. De van olyan modulunk is, ami például a fegyelmezési terv, hogy egységesen lépjen föl egy adott iskolai közösség a különféle rendbontások, bántalmazások ellen. Ebben adunk egy sémát, amit aztán az adott iskolához kell szabni. De vannak szülőprogramok, vagy arra javaslatok. Van az úgynevezett Bernáthegyi program, ami a felnőtt segítők bevonását célozza meg. Itt akár a folyosói ügyelet, vagy azokon a helyeken, ami ugye kiderül a felmérésből, hogy hol vannak azok a neuralgikus pontok, ahol a bántalmazás zajlik. Oda a külső szülő, vagy a szomszédos nyugdíjas klubból egy-egy elkötelezett nyugdíjas is segíthet abba, hogy ott megakadályozzák a további bántalmazást. Tehát egy ilyen nagyon sokszínű program, most nem tudom minden rétegét elmondani, de nagyjából ennyi.
Hogy ez abszolút tényleg a prevencióról szól, tehát itt még nincsenek konkrét, vagy esetleg már tudnak a pedagógusok, ami a múltban lezajlott, igen, és talán ez hívja életre, hogy ők is csatlakozzanak.
Így van, így van. Tehát ez elsősorban prevenciós program. Nyilván csökken a mérték a meglévő bántalmazásnak, hogyha gyerekeket felvértezzük azzal a tudással, hogy például megtanítjuk őket arra, hogy mi a különbség az árulkodás és a segítségkérés között, hiszen sokszor azért nem mernek felnőtthez fordulni, mert azt hiszik, hogy az egy árulkodás. Sőt, mi magunk felnőttek is, valljuk be, sokszor, amikor hozzánk jön egy gyerek, jaj, ne árulkodj, és akkor, tehát, hogy ebben rendet kell tenni a fejekbe. Tehát van egy ilyen, olyan, hogy mondjam, réteg ennek a programnak, ami a tudatosítást és a pontos fogalomalkotást és eligazodást ebben az egész nagyon összetett problémában elősegíti a gyerekeknek a gyerekek szintjén, tehát olyan foglalkozás sorozatra tanítjuk meg a pedagógusokat, amit a gyerekeknek egy az egybe átadhatnak, és velük megértethetik játékos, interaktív módon, hogy mi az a bántalmazás. Azt javasoljuk, hogy a szülőket is vértezzék fel bizonyos tudással, és adják át neki nekik az ismereteiket. Volt például egy iskola, ahol a szülő értekezleten, mi nagyon szeretünk kisfilmekkel dolgozni, levetítettek egy bántalmazós kisfilmet a szülőértekezleten, és elkezdtek a szülők beszélni arról, hogy gyerekkorukban őket is hogy bántalmazták. És elkezdtek arról beszélni, hogy ez miért rossz, és mit tehetünk mi felnőttek és szülők, és hogyha ilyenről tudomásunk van, akkor kinek szóljunk. Tehát, hogy ez is egy lehetőség, amit az adott iskolának a pedagógusa talált ki. Ezt mi nem is mondtuk nekik, csak nagyon-nagyon kreatívak valóban a békítő team tagok.
Említetted, Kata, hogy zűrlókép is már csatlakoztak a programhoz. Hogyan tudtok nekik segíteni? Telefonon, interneten, vagy konferenciáról szerintem?
Igen, mindegyik, amit mondtál. Egyrészt a folyamatosan bővítjük a szakmai anyagainkat, amit a www.bekesiskola.hu weboldalon elérhetőek, oda töltünk fel. Tehát ezeket nyugodtan lehet használni, telefonon, interneten tanácsot adunk, ha eljönnek hozzánk, fogadjuk őket, és szupervíziós lehetőséget biztosítunk ezeknek az iskoláknak, illetve egy-egy főt a közösségükből a képzéseinken is szeretettel látunk, és aztán ők át tudják adni a rendelkezésre bocsátunk minden szakanyagot, szakmai anyagot, és ők ezt vihetik tovább a saját iskolai közösségükbe.
Van-e már valami konkrét előmény, amiről be tudsz számolni? Kaptatok-e visszajelzést az intézményektől, hogy mondjuk évekkel ezelőtt mi történt, és most a program nyomán?
Igen, volt olyan iskolai közösség, ez pont itt Zuglóban osztályközösség, ahol egy elég régóta tartó, tehát a lányoknak, a szép lányoknak a közössége csúfolta ki és alázta meg rendszeresen a fiúk körében kevésbé népszerű lányokat, és oda elhívtak engem is, hogy tartsak egy órát, amikor elkezdünk erről beszélgetni, és a pedagógus, aki részt vett a mi képzésünkön, ő majd folytatja ezt a munkát. És bizony ott azok a lányok, az úgynevezett, most mondhatjuk ugye, hogy a bántalmazók közül néhányan el is pityeregték magukat, magukra ismertek, utána leültek a szülőkkel, akkor már én nem voltam ott, ugye a szerepekbe be tudták azonosítani magukat. Ez egy nagyon fontos része a tudás átadásának, hogy itt vannak szerepek, bántalmazó, áldozat, szemlélő. Milyen típusú bántalmazások vannak, hogy verbális, fizikai, kapcsolati, hogy ezeket is mind tisztába tegyük, hogy ki, és a gyerekek nagyon-nagyon gyönyörűen be tudták azonosítani magukat, hogy ők tulajdonképpen bántalmazók, de időnként máskor áldozatok, és hogy ez, amit csinálnak, ez bizony, ez maga a bántalmazás, és a szülők is nagyon nyitottak voltak, hogy erről elkezdjenek közösen beszélgetni. Úgyhogy elindult. Nagyon sokszor elegendő csak megnevezni a problémát, és tudatosítani, és már ettől nagyon nagy változások indulnak el.
Mi volt legutóbb? Miről tudsz beszámolni?
Igen, a Partners Hungary alapítvánnyal, akik talán a mediációs képzéseikről ismertek több hallgató körében, ők az iskolai bántalmazás, agresszió, konfliktus témában pályáztak, és mi, mint társ megvalósítók csatlakoztunk hozzájuk, és egy konferencia sorozatot szervezünk közösen, aminek az első állomása Zugló volt, a Zuglói Civilházban zajlott ez a, talán nem is konferenciának nevezném, inkább workshopnak, sokkal inkább az aktivitás, a kapcsolatépítés volt fókuszban, mint hogy kiálljunk és egymás után nem tudom hány előadást tartsunk. Minden esetre a Békés Iskolák programot röviden ismertettem, és aztán kis csoportos munkákban, szekcióüléseken az iskolai bántalmazásnak a különféle aspektusait és az arra adható válaszokat dolgozták fel a pedagógusok. Nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy Zuglón kívülről, sőt Budapesten túlról is érkeztek az ország számos, hát elsősorban Budapest környéki városokból, településekről. És aztán ennek lesz a következő állomása június 16-án Szolnokon, ahol az ottani és hát a környékbeli intézményeket szólítjuk meg. A harmadik Székesfehérváron lesz szeptember végén, és egy záró alkalom Budapesten a Tempusz közalapítványnál lesz, és mindegyik alkalommal módunk van bemutatni a Békés Iskolák programot.
És mit tapasztaltokat, ami motiválja a pedagógusokat, hogy csatlakozzanak a Békés Iskolák programhoz?
Azt gondolom, hogy mostanra világossá vált a legtöbbjük számára, hogy a hagyományos büntető eszközökkel, intő, meg fegyelmi tárgyalás, gyerekek eltávolítása, hogy ezek csődöt mondtak, nem használ a bántalmazás felszámolásába, ami ugye nem is csoda, hiszen elmondtam korábban, hogy ez a jelenség, ez nem megoldható így, és azt gondolom, hogy sokan már más megoldásokat keresnek, olyat, ami hosszú távon megoldás lehet számukra, és így találnak meg bennünket.
Honnan jött az ötlet, hogy az óvodás korosztályra, illetve a velük foglalkozó szakemberekre is kiterjesszétek a munkátokat?
Egyrészt a pedagógus műhelyünkön nagyon sok óvónéni megjelenik, nagy örömünkre, és ők jelezték, hogy bizony náluk is legalább annyira nagy probléma a bántalmazás. Nyilván az életkori sajátosságoknak megfelelően, tehát egy kicsit más típusú, mint az iskolákban, de hogy ők is tehetetlennek érzik magukat, és alternatív megoldásokat keresnek. Innen jött meg, hát egyáltalán, ahogy mozgunk itt Zuglóban, és találkozunk a különféle fórumokon az intézmények vezetőivel, képviselőivel, és ezért aztán elhatároztuk, hogy a Békés Iskolák program mintájára Békés Óvodák programot is elindítanánk. Idén májustól már az első lépéseket meg is tettük ennek érdekében. A Békés Óvodák program az nagyjából, tehát a kistestvére ugye a Békés Iskolák programnak, szeretnénk az óvodákba is bevinni a restauratív konfliktuskezelést, ami egy nyilván a kicsikre szabva, de egy középsős korosztálytól kezdve már használható módszer. Szeretnénk a szülőket jobban bevonni az iskolai óvodai problémák megoldásába. Van a Békés Iskolák programnak egy úgynevezett békés harcos modulja, ami egy mozgásos, nagyon pici önvédelem, közösségépítés, relaxáció, tehát önnyugtató technikáknak a keveréke, és ezt az óvisoknak is átadnánk. Már idén leteszteltük első osztályba, ami azért nagyon közelít az óvis korosztályhoz, egy mesére fűzve föl ezt a foglalkozássorozatot, 13 alkalomból áll, már 6 osztályban leteszteltük Zuglóban, egytől negyedik osztályig, és az első osztályos variációt ültetnénk át az óvisok világába, amit szerintem nagyon élveznének. Tehát azokat a programelemeket óvodásítanánk, amit az iskoláknál használunk, és egy nagyon-nagyon szuper foglalkozás sorozatra bukkantunk, Nyugi Ovi címen, amit egy Európai Uniós pályázat keretében dolgozott ki, többek között Jármi Éva, ő a pedagógiai, pszichológiai tanszéknek az oktatója az ELTE-n, és vele együttműködve tőle hallottuk ezt a Nyugi Ovi programot, elkezdtük a zuglói óvónőket és a néhány első-második osztályos tanítót is kiképezni a Nyugi Ovi foglalkozás sorozat megtartására. Ezek a foglalkozás anyaga az interneten hozzáférhető volt, tehát nyilvános, nagyon-nagyon szuperül kidolgozott foglalkozás sorozat az életkori sajátosságoknak megfelelően. Tulajdonképpen 5 héten keresztül kellene a gyerekeknek 5 nagyon fontos szabályt megtanítani, egy mesére fűzve. Szepi, egy űrlény megérkezik az óvis csoportba egy űrhajóval, és őt bizony hát elég sokat bántották, és neki segítenek a gyerekek beilleszkedni a közösségbe. És ennek során megismerik azt az 5 szabályt, hogy mindenkit befogadunk, hogy az érzéseinket elmondjuk, megpróbáljuk ugye verbalizálni, hogy nem bántunk senkit, hogy megvédjük, akit bántanak. Ugye itt jön be ez a szemlé, nem leszünk tétlen szemlélők, ami abszolút összecseng a békés iskolákkal, és hogy segítséget kérünk, ha baj van. Ugye itt is ugyanaz, hogy az árulkodás és a segítségkérés az bizony nagyon különböző. És ezt a piciknek nagyon-nagyon szuper eszközökkel, zenével, kézműves dolgokkal, tánccal, hogy lehet bevinni, megtanítani, erről szól a Nyugi Ovi foglalkozás sorozat.
Ez is ugyanúgy működik, mint a békés iskolák, hogy az intézmények jelzik, hogy szeretnének csatlakozni, és akkor ők csatlakozhatnak.
Igen, most még egy picit a program tesztelésénél tartunk. Tehát most 20-an kiképződtek, vagy hát átadtunk nekik bizonyos tudás szemléletet, és most azt szeretnénk megnézni, hogy működik ez a csoportokban, és aztán a tapasztalatokat összegezve szeretnénk Zuglóban ezt nagyobb körben terjeszteni. Erre a zuglói önkormányzat is abszolút nyitott, hogy az óvikban megjelenjen a program. Úgyhogy még egy pici időt kérünk, hogy mi is lássuk, hogy ez hogy működik, és mit kell esetleg még javítani, változtatni a programon.
Tényleg fantasztikus, ahogy most már én is megvilágosodtam, és összeáll óvodáskortól kezdve a felnőttekig tartó tevékenységeteknek, a segítő tevékenységeteknek tényleg a célja. És az meg tényleg egyszerűen hihetetlen, hogy már éreztetek, vagy rájöttetek arra, hogy tényleg a legkisebb korban az óvodásoknál kell már elkezdeni. Mert hogy ő belőlük is lesznek felnőttek, és hogy ők már ebbe szocializálódjanak, ebben nőjenek bele. Mi lenne az, amit így átadnál még a hallgatóinak összefoglalva, mi az, amire nagyon figyeljenek?
Azt gondolom, hogy talán az összes programunknak az a közös pontja, metszete, hogy szeretnénk, hogy mindenki észrevegye, hogy felelősséggel tartozik azért, ami körülötte zajlik. Még ha ő közvetlenül nem is érintett, de közvetve igenis, hogy közünk van ahhoz, hogy mi zajlik a környezetünkben. És hogy ezt már pici kortól elkezdve, vagy előbb te is említetted, tudatosítsuk a gyerekekbe, hogy ne legyünk tétlen szemlélők, hogy szolidaritásra neveljük a gyerekeinket, hogy váljon mindenki aktív védelmezővé.
Nagyon szépen köszönöm, Kata. beszélgetést, sok sikert és kitartást a munkátokhoz.
Köszönöm szépen!
Köszönöm.